Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904. Az elmúlt alkalommal elkezdtük a betegek kenete témakört, és a 313. ponttal kezdtük, hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben. Felolvasom ezt most még egyszer, csak hogy a következő pontnak, 314-esnek a bevezetőjeként. Az ószövetségi ember a betegségben megtapasztalta a saját korlátait, és ugyanakkor fölfogta, hogy a betegség titokzatos módon a bűnhöz kötődik. Felfogta, hát ha tetszik, ez kinyilatkoztáshoz tartozik, így a természetvallások is valamiképpen megérzik ezt a dolgot, hogy valamiképpen a bűnhöz kötődik a szenvedés. Ez nem szabad, hogy hozzátartozon úgymond az emberi természethez, mint természethez. Mi ezt a hitünkből tudjuk, hogy valóban nem tartozik hozzá eredeti rendelése szerint Istennek, mert eredeti rendelése szerint az Isten az embert a paradicsomba teremtette, és ott nem volt sem szenvedés, sem betegség, sem halál, tehát semmilyen negatívum, hanem tiszta pozitívum volt, amit az ember föladott a sátán instigálására elég balga módon. Erre szokták azt mondani, hogy Józsi, ha előbb halsz meg, mint én, akkor majd tépjél nekem egy sorszámot Ádámnál és Évánál, mert gondolom nagyon sokan lesznek ott, hogy előbb sorra kerüljek. Meg akarom kérdezni, mit csináltak, hogy csináltak ezt ennyire rosszul. Szóval ez vicces természetesen, de ugyanakkor a tragédia, amiben benne élünk, az óriási. Még akkor is, ha ezt megpróbálják kimagyarázni mindenféle gnosztikus, marxista, liberális és egyéb módon, ami mind-mind elveszi az ember életének az értelmét, elveszi a kinyilatkoztás hitelességét, nem, de elveszi a kinyilatkoztást, mint olyat az emberektől, és mindenféle ostobaságokat mond róla. Tehát igen, a proféták látták meg azt, hogy a betegségnek megváltó értéke lehet saját és mások bűneiért. Tehát, hogy az, ami alapvetően büntetés, az egyben lehet vezeklés. Amennyiben ennek a vezeklésnek van vége, amennyiben nem a végtelen értékű bűn végtelen vezeklése, vagyis az örök kárhozat, hanem Isten jóságából engesztelésként is Isten elfogadja, és így lehet üdvözülni. Akkor van az egésznek értelme. Na, itt ez nagyon fontos dolog, a krisztológiánál beszéltünk erről, Krisztusnál, hogy az ő keresztáldozata az engesztelő keresztáldozat. Tehát ő az emberélet Isten fia, emberi természetében, mint Isten második személye, az atyának engesztelő áldozatot adott a világ összes bűnéért. Azért nagyon fontos, nem levezekelte azokat, mert levezekelni a világ összes bűnét, az azt jelenti, hogy az örök kárhozat. Ezért végtelenül ostoba, akár azt hiszem Kárbártnak, meg Hanson Baltazárnak, Kárbárt az luteránus volt, Hanson Baltazár ezzel szemben katolikus, az a felfogása, hogy hát Jézus megtapasztalta a poklot. Mármint hát hogyan? Tehát Jézus, mint személy, az atyának egy természetű fia. Hogyan tapasztalhatta meg az egy természetű fiú a pokolnak a poklot, vagyis az Istentől a elhagyatottságot. Ezt nem is értem, hogy hogyan jött ez a gondolat bárkinek és akárkinek, ha csak nem egyszerűen fogalma nem volt az alapfogalmakról, krisztológiával kapcsolatban, megváltásunkkal kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban. Tehát nem vezeklés, engesztelés. Mert ő egy, mit jelent az engesztelés? A megbántott személynek ugyanolyan értékű, vagy nagyobb értékű engesztelő cselekedetet, ajándékot adni, mint amekkora a sértés volt. Ezt jelenti. Tehát ugyanakkora, vagy nagyobb ajándékot, engesztelő cselekedetet adni, mint ami a sértésnek a súlya volt. Ezt tette Krisztus. örök, tökéletes áldozatot adott a mennyei atyának, egész emberi természetében, tökéletességében, az, mely az istenségehez tartozik, mi helyettünk, és ilyen értelemben helyettesítő áldozat, valóban, és ránk kiárad, amennyiben megkeresztelkedünk, hiszünk benne, és meg is éljük azt, ami mindebből következik. Tehát végtelenül egyszerűen hangzik természetesen ez az egész dolog, de ez az alapja a megváltás tanunknak, az egész dogmatikai értelmezésnek, hiszen a megváltásból származik végsősorban minden, még az Ószövetségnek az áldozatai is a megváltásnak az áldozatát elővételezik. Tehát anélkül nincsen azoknak igazából haszna, értelme, ha csak nem arra mutatnak rá, ami a végső és tökéletes szövetségnek az áldozata, ami írunk Jézus Krisztus. Igen. Tehát így a betegséget Isten színe előtt élték meg, és tőle kérték a gyógyulást. Igen, mert Isten meg tudja adni a gyógyulást. Még valami nagyon fontos dolog az, hogy végsősorban az engesztelő áldozatot Isten adja már az Ószövetségben. Lásd Ádám Izsáknak való, Ábrahám, hogy Izsákot nem kell, hogy feláldozza, hanem helyette egy bárányt, és Isten azt mondja, hogy elfogadom. És ez a bárány alapvetően Krisztusnak a majd bekövetkező áldozatának a kegyelmeiből tud üdvösséget hozni az embereknek. Tehát egy másik szinten értelmezzük a betegséget, a szenvedést, az örök élet szempontjából, amire azt mondja Szent Pál, hogy ennek az életnek a szenvedései összehasonlíthatatlanok az örök dicsőség jutalmával. Összehasonlíthatatlanok. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szíve föl nem hatolt, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Ez nem azt jelenti, hogy valaki mindenáron különböző szenvedésekre törekedjen. De kétségtelen tény, hogy az Anya Szent Egyház mindig hirdette, hogy lemondásokat vállalni a saját és mások bűneiért, az mindenképpen Krisztussal, az ő engesztelő áldozatával való együttérzés, együttcselekvés, ahogy Szent Pál mondja, testemben kiegészítem mindazt a szenvedést, ami Krisztusnak a szenvedéséből hiányzik. Tehát mi is az Anya Szent Egyházban a bőjtel, az önmegtartóztatással, az erények építésével mindent megteszünk, hogy a krisztusi élet virágozzon bennünk. Ez az engesztelő gondolkodás virágozzon bennünk. De hát ez természetesen csak hit által lehetséges. Nézzük a következő pontot. 314. Mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének? Tehát miért jelentős, miért fontos az, hogy Jézusnak van egy részvétel van a betegek iránt? Jézus együttérzése a betegekkel és számos gyógyítása világos jelei annak, hogy ő vele elérkezett az Isten országa, és benne a bűn, a szenvedés és a halál fölötti győzelem. Tehát ez a világ, ez nem egy nagy szenvedés, aminek a vége a nirvána, vagyis a létezés megszűnése, a karma, az újra megtestesülés, reinkarnáció folyamatának a megszakadása. Nem ez a cél. Nem. Ővele elérkezett az Isten országa. Tehát nem a megszűnés, hanem a természet fölötti kiteljesedése a természetnek, és mindannak, ami a természethez Isten kegyelméből hozzájárulhat. Ezért nagyon fontos a megszentelő kegyelemről szóló tanítás, hogy ez egy természet fölötti minőség, amely olyan képességeket ad az embernek, amely képességek nélkül a Szent Háromságos Isten sem látni, sem vágyni, sem élvezni nem képes. Ezért megszentelő kegyelemben kell élni, az embernek bármi baja van, mint a mérgezett egér rohanjon a gyóntató székbe. Hogy megszentelő kegyelemben éljen, és a sátán ne legyen úr a gondolatain, az érzékein, a vágyain, hanem a szent dolgokkal töltekezzem be. Újra és újra persze itt is meg lehet emlékezni akár 12 órán keresztül, hogy a világ az milyen szennypatak, amit az ember elé ad, főleg itt meg lehet emlékezni a tévéről, az internetről, stb., ami tényleg elragadja különösen a gyerekeinket, és óriási társadalmi perpatvarokat, vitákat szül az egész társadalomban, minden nálunk is, igen, nálunk is, de nyugaton még inkább. Azt lehet mondani, hogy bárcsak ismerősek lennének a nyugati felmérések, kutatások, stb., az ember látná világosan, hogy miről van szó, nem kell nekünk külön kutatnunk ezt. De amíg, hogy külön kutatjuk, akkor is látjuk, hogy iszonyatos az agyrombolás, ami történik, a világ, mint világ. Ezért is számomra felfoghatatlan, amikor ilyen gondolatok jönnek, hogy hát a világban, az emberekben hinni kell, meg a világ jó önmagában, meg mi van? Jól vagy? Nem volt meg a reggeli pálinka, vagy túl sok volt, vagy mi történt? A világ, mint világ, a sátán világa. Ki Isten teremtette? De benne van ez a hétfejű sárkány. Isten megváltotta. Lehet ebben jól élni, Isten kegyelméből, a megváltás erejéből. De így, hogy önmagában, Istentől elvonatkoztatva, ez a sátán világa. De nagyon fontos dolog. Tehát tudjuk ezt értékelni, de csak a megváltás fényében. Tehát a megváltástól elvonatkoztatva, hogy a világ, mint világ, és akkor bennünk is pancsikoljunk a Balatonban, mert az milyen szép és jó, és az önmagában csak úgy, hogy van. Biztos? Biztos? Jön a sátán, és megmérgezi a vizet is. Megmérgez mindent. Mert megtalálja az embereket, akik őt imádják. Bizonyos értelemben katolikusok tömkelegének elment a józan esze, meg a hite is. Különösen a német egyházat szemlélve az ember azt mondja, hogy nem értem, hol vagyunk. Tehát, hogy ilyen szinten elhagyni a filozófiai, katolikus és teológia, antropológiát, kegyelemtant és mindent, hát azt mondom, hogy ez mind-mind Luther. Ez mind Luthernek köszönhetik. Éppen ezért Luther után szabadon az ember két dolgot gondolhat a világról, meg az emberről, bármit, meg akármit, ezt a kettőt, de hogy ez összeegyeztethetlen a szent hittel, az biztos. Visszatérve, tehát elérkezett az Isten országa. Isten a legnyomorultabb betegséget is meg tudja gyógyítani. És ha nem teszi, akkor is mindig benne van az, hogy fiam, egyszer ennek vége. Egyszer ennek vége. Lehet, hogy gazdag vagy, és egészséges vagy, és már most szomorú vagy, hogy egyszer ennek vége lesz. És ugyanakkor lehet, hogy beteg vagy, és nyomorult, és borzasztó örülsz neki, hogy egyszer tényleg vége lesz. És Isten kegyelméből éled az életed, fölajánlott szenvedéseidet, és a mennyek országában elképesztő, milyen érdem tengerbe fogsz belezuhanni. De ezt hinni kell. Mert az igaz ember a hitből él, tehát sokszor elmondom, testvérek, azt nem kell hinni, egy meg egy, az kettő, már azt is hinni kell. Tehát látjuk, hogy a liberalizmus a szónak minden legmélyebb értelmében megtagadja a józan parasztészt. Van, mert mindent hinni kell szép szerével, de a szó szoros értelmében, a szó klasszikus, tudományos értelmében azt kell hinni, ami a józan parasztész számára egyáltalán megközelíthetetlen, megismerhetetlen, mert Isten önkinyilatkoztatása, vagy ahhoz kötődő valami. Tehát lásd, a kegyelemtan, hét szentség van, ez a hét szentség van. Vagy az Úr Jézus elmondja, és az Anya Szent Egyházon keresztül tanítja, vagy soha senki ki nem fogja találni. Hogy nem 18 vagy 19 szentség van, hanem 7. És ez az a hét szentség, és erről szól. Ez természet fölötti kinyilatkoztás. Mert abszolúte az Isten üttörténeti döntésén múlik, hogy ez van és nincsen más. Ezt kell elfogadni. De miért van ez, Uram, hogy éppen így van? Nem mindegy. Nem mindegy. Ez olyan dolog, mint ha valaki fuldoklik egy tóban. Nem mindegy, hogy a parti őrség menti ki, vagy pedig csónakkal oda megy egy halász? Vagy csodás módon az úr kiemeli őt a vízből, és ő kidobja a partra? Hát a lényeg megmenekült, nem? És nem pedig kikerül, és akkor hát egy ócska csónak jött értem, hát miért nem egy nagy hajó? Hát itt mindenki bolond, hát itt hát gondolkodjunk már el, hogy miről van szó. Az emberek úgy bánnak az élettel, mintha lenne belőle 2500 darab, és utána még sokszorozzuk. Tehát egy darab van belőle. Mind az egy darab. Ezért nem tudom felfogni soha, amikor ezeket az abszolút, tehát az élet-halál, szenvedés, jutalom, örök élet, amikor ezekről gondolkodik az ember, én nem tudom felfogni, hogy mi a fenének megy föl valaki a Himalájára, hogy ott fagyjon meg. Ezt én nem értem. Én nem értem. Én azt is utálom, ha mínusz 20 fok van itt lent. Nem, hogy oda fölmenjek mínusz 50-be, hát menjen föl, akinek hat anyja van. Ne vicceljünk már. Tehát ezt nem értem, ezek gőg. Főleg, amikor van 2-3 gyereke valakinek, és akkor azt mondja, ilyeneket mondanak emberek, hogy hát de közelebb van a Jóistenhez. Tényleg? Miért a Jóisten az, mit tudom, 14 ezer kilométerre van, és akkor 7000 méterre föl, 7 kilométerre fölmegyek, akkor 7 kilométerre fele úton vagyok Istenhez. Miről beszélünk? Olyan idióta gondolatok kapnak világra, emberek fejében, hogy az valami döbbenet. Ez felfoghatatlan. Barátom, ha izgalmat akarsz, Chesterton zseniális, az Eretnekek című könyvében, 14 vagy 16. fejezet, hogy a családdal kapcsolatban, ha izgalmat akarsz, akkor ne Timbuktuba menjél, ne Szafariba menjél, menjél haza. Bánj a feleségeddel, a gyerekeiddel, és estére hullafáradt leszel az izgalomtól. Persze. Az emberek azért mennek el mindenfelé, mert nyugalomra vágynak. És nem, és azt mondják, hogy mert ott milyen izgalmas, meg milyen újdonság, de hogy semmi újdonság nincs. A legmélyebb újdonság az mindig a család. Na, vannak ilyen érdekes felfedezések, visszatérve. Szóval a szenvedés és a halál fölötti győzelem az, amit Jézusnak a gyógyításai jeleznek. Persze az új teológia kétségbe lehet vonni még a gyógyításokat is. Az ördög nem is létezik, az angyalok se léteznek. Vagy csak annyiban, amennyiben én elgondolom, és úgy, ahogy én elgondolom. Tehát ezek ilyen modernkori eretnekségek, őrültek, majd Isten előtt számot adnak minden szavukért. Jó, következő, szenvedésével és halálával új értelmet adott a szenvedésnek, tehát az engesztelő áldozathoz csatlakozunk hozzá, mely ha az övével egyesül, a tisztulás és az üdvösség eszköze lehet önmagunk és mások számára, mert érdemeket szerez, mert kegyelmeket eszközöl ki, segítő kegyelmeket eszközöl ki magunk, és mások számára, hogy a kegyelemben növekedjünk, az Isten hitben, gondolkodásban, az Isten szerinti érzelmekben növekedjünk, tehát az erényekben. Ezt érdemli ki. Ez egy teljesen új hozzáállás a szenvedéshez, mint olyanhoz. Tehát megszűnik az az ószövetségi, és hát nem csak az ószövetségi, másút is elterjedt vélemény, hogy aki beteg, az átkozott. Nem biztos, hogy átkozott, olyannyira nem, hogy voltak szentek, akik azt kérték, hogy mások helyett vezekelhessenek. És Isten valóban betegséget adott nekik, azért, hogy vezekelhessenek. És ők ezt úgy fogadták el, mint végtelen ajándékot, úgy élték meg, mint végtelen ajándékot, és valóban elképesztő gyógyulások, megtérések társulnak hozzájuk. És lehet persze azt mondani, hogy hát ez nagyon fura egy élet. Hát barátom, lehet, hogy fura egy élet, de az is fura lesz, ami jutalomban részesülnek az örök életben. Ezt tegyük hozzá. Az is egy fura dolog lesz. Szóval valóban kincseket gyűjtenek a mennyben. A következő. Tehát mi az 315. pont? Mi az egyház magatartása a betegek iránt? Az egyház, mert parancsot kapott az úrtól a betegek gyógyítására, kötelességének érzi a betegek gondozását, és az értük való közben járó imádságot. Tehát egyrészt tehát parancsot kapott az úrtól, ezért kötelességünk értelemszerűen gondoskodni róla, a gondoskodás. Tehát itt egyházról van szó. az egyház egésze mindig is gondoskodott a betegekről, a szenvedőkről, tegyük hozzá már az Ószövetségben is. Tegyük hozzá, hogy valamiképpen minden valamennyire épeszű társadalomhoz hozzátartozott az, hogy a betegeket nem eltesszük láb alól, hanem kiküldjük a medvének az erdőbe, hanem ápoljuk, gondozzuk, stb. De kétségtelen tény, teljes új szintre lép ez az Ószövetséggel, ahol az ember nem egyszerűen jön, megy, tesz, vesz, intézkedik pecséttel ebben a világban, hanem Isten gyermeke. Isten az embert képére és hasonlóatosságára teremtette, és ebből származik az ő alapvető méltósága, emberi méltósága, amelyet persze meg kell élni. Tehát ez nagyon fontos dolog. Az emberi méltóságát a pokolban megeheti nyugodtan. Úgy sem megy vele semmire az élet a világon. Tehát a zsidóságban ez az alapképlet, hogy mindenki az Isten gyermeke. Ez az a létbeni alap, hogy ami megalapozza azt, hogy nekem 12. senki Gusztávnak semmilyen jogalapom nincs arra, hogy én semmibe vegyem a másik embert azért, mert ilyen meg olyan beteg. És aztán különösen Krisztus úrnak az engesztelő áldozatával, szenvedésével, sebeivel, helyettesítő, engesztelő szenvedésével áldozatával lép be a mi világunkba az, hogy a szenvedőt azt nem, és a beteget azt nem lenézzük, hanem segítjük, kérjük az imádságait, és az ő imádságai azok rendkívüli értéket tudnak birtokolni, ha valóban Krisztushoz társulnak. Éppen ezért egy érték a beteg ember. Nem a beteg ember, mint beteg ember. Nem azért, mert beteg, hanem azért, mert Krisztussal viseli. Tehát amit itt az előzőlegben olvastunk, hogy Krisztushoz társul az ő szenvedésével, a betegség hordozásával, és ezzel lesz ő érdemszerző, ezzel válik az ő beteg volta valami különös, és ahogy a betegségét viseli, egy különleges kegyelem forrásá. Ezért itt azért hadd jegyezzem meg, hogy egy borzasztó dolog az, amikor azt hallom, és ez sajnos nem ritka, mit tudom én, a menny ápolja az anyósát. De nem kell feltenni az anyósát, akár a saját édesanyját, vagy édesapját. És az pedig nem azt mondja, hogy köszönöm, de hálás vagyok, imádkozom érted, és a jó Isten áldjon meg téged, hanem dirigál, kizsákmányol, pasáskodik, érzelmileg zsarol, és egyszerűen olyan sztorikat hallok néha, hogy nem hiszem el. Tehát elhiszem, de hogy mondjam, tehát nem a természet fölötti hittel, hanem az evilági meggondolással az ember azt mondja, hogy a ménkbe lehet valaki ilyen elképesztő hálátlan. Mert ez egy iszonyatos hálátlanság az Istenhez. Tehát hagyjuk az embert, az Isten, ez egy iszonyatos hálátlanság. Beteg vagyok, a popsim alá tesznek mindent, mindenről gondoskodnak, én pedig elkezdek dirigálni, lehordom minden szemétnek a másikat, és az a másik az pedig csinálja ennek ellenére. És felfoghatatlan az áldozat, és azt mondom, hogy Isten áldja meg őt, mert amit ő csinál, az ilyenek csinálnak, szitkozódások közepette, az természet fölötti. És az imájuk, az óriási értékű. Persze. Szóval, igen, tehát az egyház kötelességének érzi, az kötelességet tudja, nem csak érzi, tudja. A beteg gondozását és értük való közbenjáró imádságot. Isten meggyógyíthatja őket, rövid vagy hosszú távon, gyorsan vagy lassan, vagy pedig hát, ha úgy dönt, akkor hát valamiért, és Isten látja, bölcsességvel, gondviselésével hordozniuk kell keresztjüket, mint beteg emberek. Egészen az örök életig, ahol, ha jól csinálták, akkor érdem tengerben fognak úszni. Ugyanaz, igen. Mindenek előtt birtokában van a betegek javára szolgáló szentség. Tehát az egyház birtokában van a betegek kenete, melyet maga Krisztus alapított, és Szent Jakab tanúskodik róla. Tehát, jó, itt tegyük hozzá, hogy nem, először elolvasom. Tehát ezt a szentséget, a betegek kenetét maga Krisztus alapította, mint minden szentséget Krisztus alapított, és Szent Jakab tanúskodik róla, beteg valaki köztetek, hívassa az egyház presbitereit, és imádkozzanak fölötte, ezek a presbiterek a papokat jelentik, a papot, püspököt. Miután megkenték őt olajjal az Úr nevében. Tehát imádkozzanak fölötte, miután megkenték őt olajjal az Úr nevében. Jakab 5. fejezet, 14-15. vers. Rövid kis írás, de hangsúlyozott, hogy ismételten, hogy a szent hagyomány nélkül a szentírás nem lehet értelmezni. Mert a szentírás azt jelenti, amit én akarom. Ezért van egy szent hagyomány, amely kötelez mindenkit. A legegyszerűbb hívőtől a legbonyolultabb pápáig. A szent hagyomány mindenkit kötelez. Tehát, hogyha az anyaszent egyháznak valami, egy bizonyos szentírás magyarázat, állandó hagyománya, megszentelt, gyakorolt, állandó hagyománya, azt a legbonyolultabb pápa sem változtathatja meg. Erre teszi a pápa, nem tudom most van-e még pápai eskü, de régen volt, hogy megőrzi az egyház hagyományát. Tehát, és definitíve ezért Krisztus helytartója. A helytartónak nagyon minimálisan vannak önálló jogai, törvényalkotása van. De mindent Krisztustól kap, Krisztustól kap felhatalmazást rá, és kapja meg az, amit mond, az erejét. Mert ő csak helytartó, ő is nem Krisztus. Igen. Tehát éppen ezért, hogyha valaki megkérdi egy protestáns módjára, hogy hát kérem szépen, miért kell ezt pont úgy értelmezni, hogy itt egy szentségről van szó? Nagyon egyszerű. Mindig így értelmeztük. A szent hagyomány, az mindig így értelmezte. A kánonjogban is meg lehet tanulni, hogy a legjobb törvény értelmező a törvény gyakorlata. Tehát hogyan éljük meg? Mind a törvényhozó, mind a törvény alkalmazó. Hogyan éli meg? Elfogadottan, hosszú távon. Ez a legjobb magyarázat. Magától értetődő módon. Ugyanígy van az egész szent hagyománnyal, hogy visszamenően az ősegyházra, az első századokra megvannak a tanulságok, hogy hogyan értelmeztük ezeket a szavakat, hogyan éltük ezeket a szavakat. Igen, valóban a betegek kenete az nem egy imádság pusztán, a betegek kenete nem pusztán egy ilyen puszi a hasadra, gyógyuljál meg, hanem vagy pacsi, vagy valami ilyesmi, hanem Istenhez való hatékony imádság és kegyelem közlő hatékony jel, tehát olyan jel, amely jel voltánál fogva, tehát amennyiben az megtörténik, annyiban jelzi azt a kegyelmet, amit közöl. Jelzi és közli a kegyelmet a beteggel. Igen. Tehát persze hozzátartozik, hogy imádkozunk. De az megáldott olajjal, az előírt szavakkal kell megkenni a beteget. És persze előtte, utána imádkozunk. Jó, és ez a szentség, az 5. szentség a sorban. Kiveheti föl a betegek kenetének a szentségét, 316. pont. Az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát itt nagyon fontos az, hogy pusztán azért, mert valaki 60 éves lett, az nem azt jelenti, hogy felveszi a betegek kenetét. Vagy 70 éves lett. Tehát a legjobb emlékezetem szerint édesapám 70 éves korában még kiment kaszálni a földre. Tehát 20 kilós ezt-azt cipelte jóra-balra, eszébe nem jutott az, hogy betegek kenetét kérje. Hát aztán előbb-utóbb a szíve azt mondta, hogy mit tudom, 77 év után azt mondta a szíve, hogy kakuk, akkor még megmentették, és akkor rögtön persze feladtuk neki a betegek kenetét, nem volt kérdés. Hát addig nem. De hiába, hogy 76 éves volt, tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ez nem feltétlenül korhoz van kötve, bár kétségtelentén azt is látjuk, hogy van, akinek eleve olyan gyenge az egészsége, hogy már 5 éves korban arra gondolt édesapja, édesanyja, hogy feladják neki a betegek kenetét, ennek ellenére megérte a 75. évét. Tehát, ahogy szokták mondani, kicsit viccesen, bár kétségtelentén fekete humor, azért, mert a beteg kenete után 5 nappal nem halt meg, nem kell szívlopáttal agyonverni. A beteg kenete nem arról szól, hanem arról szól, hogy a beteg, erről mindjárt lesz itt a meghatározás, tehát kegyelmet kapjon a betegség viselésére. Visszatérve. Tehát betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát kifejezetten halálveszély közelít. Az az ember, aki kimegy kaszálni, az általában nem úgy éli meg a napját, reggelét, a reggelit, hogy ő most alapvetően halálveszélyben érzi magát. Hát olyan értelemben mindenki halálveszélyben érzi magát, vagy érezheti magát. Amikor ilyeneket hallok újra és újra, hogy hát megy az utcán és megállt a szíve. És miért állt meg? Ezt nem tudjuk. Megállt. És akkor mi történt? Hát 5 másodpercig menj tovább. Ez csak annyi, vége volt a levegőnek az agyában, összeesett, és ennyi. Ha időben odaértek, még akkor valahogy újraélesztették, ha nem, akkor ennyi volt. És hiába volt 42 éves, és nem 72 éves, 82 éves. Tehát ilyen értelemben az égett a világon mindenki halálveszélyben van, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a természet rendje szerint az ember tudja nagyon jól, hogy itt bizony rengeteg minden bevégezheti az ő biológiai életét, e világ életét. Tehát magas a vérnyomása, túl meleg van, mostanában tényleg nagyon meleg van, és ez pillanatkolt agyvérzéshez vezethet, vagy mit tudom én, súlyos cukorbeteg 70 éven fölött, vagy 60 év fölött, és azt mondja, hogy bármelyik pillanatban kómába esetek, vagy valami. Tehát kérem a beteg kenetét, mert ez egy új életállapot. Még sosem voltam 72 évesen cukorbeteg. Attól félve, hogy kómába esek, hogy valami ilyesmi. Tehát vagy elmegy, akár egy 25 éves ember elmegy szív műtétre, mint a szél, föladjuk neki a beteg kenetét. Hiszen hát lehet ilyeneket mondani, hogy hát kérem, ma már ez rutin műtét. De látjuk azért minden, de minden eset valahol különbözik, és akár lehet ad abszurdum egy orvosi műhiba, hogy lehet egy furcsa rendellenesség az emberi szervezetben, és ott marad. És hiába 25 éves, egy 15 éves, feladjuk neki a betegek kenetét, mert közvetlen halálveszélyben van a szószoros értelmében. Tehát itt ezt jelenti ez, hogy az a hívő veheti föl a betegek kenetének szentségét, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít, öregség. Az öregség, tehát tényleg az ember, hogy is mondjam, nem az, hogy öreg vagyok, vagy leszek, vagy azt mondom, hogy leszek, oké, de olyan 47 éves voltam, amikor elővettem a bringát tavasszal, és azt mondtam, na ez már nem úgy fut, mint tavaly. Vagy én már nem azzal az erőléttel, azzal a dinamikával ülök föl rá, és tekelem, mint tavaly. Tehát itt valamit megéreztem akkor is, azóta is, hogy most megyek lefele. Most megyek lefele. És ez nem lesz fölfele. Tehát, és mások is elmondják ezt, hogy igen, itt vagy ott, ha odafigyelt rá, vagy valahogy számolt van, hogy igen, ez vagy az a pont volt, ahol egyszer csak megtapasztaltam, hogy hoppá, itt már ez nem fog úgy menni. Tehát tavaly lenyomtam azt a 125 kilométert, mit tudom én, hány óra alatt, 3 sörrel, most nem fogom lenyomni. Nem fogom lenyomni. csak korábban kell kellnem, és később jövök vissza, és négy sör kell hozzá. Most csak profanizálva a dolgot. És megérzi az ember, igen, ez most már mutat arra fele, hogy gondolkodjak el az életemről. És eljön az idő, amikor minden rendben. A doktor úr azt mondja, hogy nézze, az ön vérnyomása Ádámnak is megfelelt volna a paradicsomban. De az ember belül érzi azt, hogy is mondjam, az imádkozó emberek meg szokták érezni azt, hogy most valami közeleg. A szentek mindig tudják azt, hogy itt a vég. Mindig tudják, lásd Szent Márton, Túri Szent Márton, meg a többiek. Hogy tudják azt, hogy most fogok meghalni. Hát föl kell az ágyból, és arra készül, hogy mit tudom, délben, délután, este meghal. És meg is hal. Valahogy így megérzi az ember, hogy most itt valami, nem egyszerűen öreg vagyok, hanem valami nagyon elfogyott. És ekkor teljes természetesen feladjuk a betegek kenetét, nem is kérdés. Hogyne. De ez egy szubjektív dolog, azt kell mondani, szubjektíve objektív, ha tetszik. De az ember, ez az ő élete, az ő érzelme, teljes objektíven azt mondja, atyám, valamit más. Szeretném meg fölkérni a betegek kenetét. És feladjuk neki. Természetesen. A probléma igazából nem is ezzel van. A probléma azzal van, hogy egyáltalán nem akarják fölvenni, akkor sem, amikor haldoklik. A hozzátartozók már félateisták, liberálisok, hát az se fontos. A jóisten irgalmas Júdást is kimentette a pokolból. Ugye az a legszebb, amikor a teológusok mondanak ilyen abszolút ostobaságokat, és ezzel elaltatják a hívők lelki ismeretét, helyes tudását eltorzítják, és arra biztatják a szegény hívőt, hogy ne vegyek komolyan az Isten áldásait, na meg a fenyegetéseit a bűnnek és következményeinek. Tehát az hozzátartozók nem hívnak papot, testvérek. Akkor is papot kell hívni, hogyha a megkeresztelt nem akarja. Akkor is papot kell hívni. Hát, ha az a pap még be tudja rúgdosni a mennyek országába. 40 éve nem gyónt, most majd meggyón. Féljen és rettegjen. Mert a halála után fog félni és rettegni, az késő. A pokolban fog mindörökké rettegni. Tehát ezért az első és legfontosabb dolog, hogy papot hívok a beteghez. Mert én, ha ő nem is hisz, de én hiszek. De ha én se hiszek, meg ő se, a mindenható Úristen legyen hozzánk irgalmas. Ezt tudom mondani. Elfogyott az időm, drága testvérek, itt folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.